Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Elindult a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás. A szeptemberben induló képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni. A felsőoktatásért felelős államtitkár Hankó Balázs kiemelte, az új pontszámítás jelentős szabadságot ad az egyetemeknek, és az egész felsőoktatási rendszert rugalmasabbá teszi. Imre Júlia összefoglalója.
Az elmúlt években teljesen megújult a felsőoktatás, ennek részeként a felvételi is. 2023-ban eltörölték a központilag meghatározott minimumponthatárt, és megszűnt a kötelező emelt szintű érettségi. A diákok továbbra is maximum 500 pontot tudnak összegyűjteni, a 2024-es felvételi eljárásban viszont a pontszámítás módja is jelentősen változik.
Az emelt szintű érettségi utánjáró pont és a középszintű érettségi utánjáró pont is változik, hiszen ha valaki 1%-ot elér az emelt szintű érettségén, akkor 1 pontot kap a felvételén, ha 1%-ot ér el a középszintű érettségén, akkor 2/3 pontot kap a felvételén, de az egyetemeknek meg lehetősége van arra, hogy megmondják, hogy mely képzési területeken várnak középszintű, és mely képzési területeken várnak emelt szintű érettségét.
A pontszámok döntő hányadát továbbra is a tanulmányi pontok és az érettségi pontok jelentik, ugyanakkor újdonság, hogy az 5. tanulmányi és érettségi tárgyat a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, és a maximálisan szerezhető 100 többletpontról is ők dönthetnek, hangsúlyozta Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős államtitkár.
Minden intézményben szerepel az emelt szintű érettségire adott pluszpont, vagy a nyelvvizsgára, nyelvismeretre adott pluszpont, de szintén sok intézmény a tanulmányi versenyekért, sporteredményekért is pluszpontot ad, valamint van, ahol szóbeli felvételi van, amiért pluszpontot lehet kapni, de ugyanúgy a munkatapasztalat, önkéntesség, és hát az egyetemeknek a specialitásából adódó további pontok is szerezhetőek, hiszen egy sporttal foglalkozó egyetem, vagy egy sportképzés azt helyezi előtérbe, egy egészségügyi képzés az egészségügyi ismereteket helyezi előtérbe, vagy mondjuk a térségi egyetemeknek is vannak olyan specialitásai, amelyek pluszpontot érnek.
A felvételi során ingyenesen 3, összesen pedig 6 képzésre lehet jelentkezni. Fontos, hogy egy megjelöléssel lehet az adott képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formájára is jelentkezni. A szakválasztásban a felvi.hu-n elérhető pontszámkalkulátor is segít. A diákok így február 15-én éjfélig biztosan jó döntést tudnak hozni, mondta Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős államtitkár.
Az össznépességhez viszonyítva csökkent Magyarországon a felsőoktatásban tanulók száma. A 19 és 24 év közötti korosztályt nézve viszont ez az arány kismértékben emelkedni is tudott az elmúlt években. Ez derül ki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Imre Júlia mondja el a részleteket.
Az utóbbi hetekben több cikk is arról írt a sajtóban, hogy Magyarországon az egyik legalacsonyabb a felsőoktatásban tanulók aránya. A KSH adatai alapján ugyanis az látszik, hogy míg 2013-ban a lakosság 3,6%-a, addig 2021-ben már csak 2,9%-a vett részt felsőoktatásban. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzése ugyanakkor rámutat, hogy az összehasonlítás félrevezető. Horváth Sebestyén junior kutató azt is elmondta, hogy miért.
Ez a csökkenés nem valamilyen reformnak a hatása, hanem egyszerűen annak, hogy a magyar lakosság demográfiai összetétele elöregedő. A statisztikában ezt a jelenséget összetétel hatásnak nevezzük. Ha például megvizsgáljuk egy fiatal demográfiai fával rendelkező országnak az esetét, például Törökországét, ott jól látszik, hogy ott rengeteg fiatal van, ezért az egyetemisták összlakossághoz viszonyított aránya is jóval magasabb, 2021-ben 9,84% volt.
A kutató szerint sokkal pontosabb képet kaphatunk, ha a hallgatók számát a 19 és 24 év közötti korosztályba tartozók számához viszonyítjuk, mivel erre a korcsoportra a leginkább jellemző a felsőoktatásban való részvétel.
Mi 2010-ben 777 ezer fő tartozott a 19 és a 24 év közötti korosztályba, ami mellett 370 ezer fő vett részt a felsőoktatásban. Ez 47,65%-os arány. Ezzel szemben 2022-ben már csak 612 ezer fő tartozott a vizsgált korosztályba, 294 ezer fő hallgató mellett. Ez 47,98%-os arány, tehát megállapítható, hogy 12 év alatt az egyetemisták korcsoporton belüli aránya 0,33%-ponttal még emelkedni is tudott.
Horváth Sebestyén szerint tehát téves állítás, hogy az elmúlt években csökkent Magyarországon a továbbtanulási kedv, és az sem igaz, hogy a 2013-as oktatáspolitikai reform megnehezítette az egyetemre való bejutást.
Az Alfa Generáció az iskolapadban konferencia jövő oktatásáról címmel szervezte meg a Matthias Corvinus Collegium 6. Kárpát-medencei pedagógus konferenciáját. Ennek kapcsán kereste meg Várkonyi Gyula Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai főigazgató helyettesét.
A Matthias Corvinus Collegiummal a 6. alkalommal szerveztük meg ezt a Kárpát-medencei pedagógus konferenciát, aminek az Alfa Generáció az iskola padban konferencia jövő oktatásáról címet adtuk. Ahogy ebből az elnevezésből is látszik, alapvetően azzal kívántunk foglalkozni, hogy a legfiatalabb nemzedék, az alfák, akik jelenleg az általános iskola felső tagozatát, illetve a középiskolát látogatják, milyen új nemzedéki jellemzőkkel bírnak az ő oktatásuk esetében, illetve különös tekintettel a tehetséggondozásra, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a közoktatásban, illetve az alapítványi tehetséggondozásban dolgozó szakembereknek.
És mire jutott a konferencia? Mi az, amiben különbözik mondjuk az első ilyen rendezvényen felvetett problémák sora a mostani problematikákkal?
Amikor eme konferencia sorozatba belekezdtünk, akkor az elsődleges célunk az az volt, hogy a tehetséget támogató pedagógusi attitűdöt vizsgáljuk meg, és most egész konkrétan azzal foglalkoztunk, hogy a digitális forradalom gyermekei, azok hogyan oktathatóak, vagy egyáltalán oktathatóak-e a hagyományos módszerekkel, hogyan kell reagálnunk az ő kreatív igényeikre, és hogyan lehet sikeres egy pedagógus ebben az impulzus orientált információkkal sűrűn átszőtt világban. Vendégünk volt többek között Csépe Valéria, pszichológus, egyetemi tanár, Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének a vezetője, de itt volt nálunk Fan Ándor is, aki pedig a motivációnak a témaköréről beszélt, és ennek az adaptálhatóságát vizsgáltuk az iskolai tanítási környezetbe.
Ha a teljes tanítás történetet nézzük, akkor azért az MCC viszonylag új szereplő, ha bár mostanra jelentős szereplővé nőtte ki magát. Mi az MCC szerepe? Mit tud az MCC akár hozzáadott értékben, szellemi tőkében hozzátenni ahhoz, amit a hagyományos oktatási rendszer kínál?
A Matthias Corvinus Collegium lassan 30 éves, egész konkrétan 27 éves története során arra törekedett, hogy a közoktatás, illetve a felsőoktatás szereplőivel összhangban fejtse ki hatását, mert meggyőződésünk, hogy mindenkinek, a oktatás hagyományos szereplőinek, illetve a tehetséggondozásban résztvevőknek is van szerepük a kiemelkedő képességű diákok fejlesztésében. Amit az MCC ehhez a küldetéshez hozzá tud adni, az egyfelől az a tehetséggondozó hálózat, ami immáron a Kárpát-medence 28 városában való jelenlétet jelent, illetve azok a szakemberek, nemzetközi előadók, illetve tanulási lehetőségek, külföldi gyakorlati helyek és tanulmányutak, amelyek lehetővé teszik a diákoknak, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, ugyanakkor ezeket később a Kárpát-medencei magyarság jövője érdekében tudják felhasználni. Amiben egyedülálló a Matthias Corvinus Collegium tehetséggondozó képzésrendszere, azt gondolom nem csak országosan, hanem ez regionális szinten, Közép-Európában is teljes mértékben unikális, hogy egy egész tehetséggondozó pályaívet kínálunk a kiemelkedő képességű diákoknak, tehát felső tagozattól középiskolán át egészen a posztgraduális szintig vezetjük a tehetséges diákokat.
Ahogyan is említette, a Matthias Corvinus Collegium vezető előadói mellett azért ott a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Danube Institute részéről is volt felszólalás. Összességében hogyan lehet összefoglalni a legfontosabb gondolatokat, amelyek mondjuk a következő konferenciáig a feladatokat kijelölik?
Ennek a konferenciának közel 160 résztvevője volt, és a közös gondolkodásnak az egyik eredménye, hogy a pedagógusi eszköztár megújulásra szorul. Nyilván be kell vonni a digitális kompetenciák mellett azokat a pedagógusi eszközöket, amelyek a diákok mentális egészségét támogathatják, illetve amikkel a tehetséggondozás hatékonyan elősegíthető. Ez többek között az alfa generáció megismerését jelenti, nyelvhasználati, olvasási habitusuknak az alapos feltérképezését, és azt gondolom, hogy a következő évben megrendezendő hasonló Kárpát-medencei pedagógus fórumon már tárgyalhatunk olyan konkrét eszközöket, módszertani megoldásokat, amelyek segíthetik eme célok megvalósulását.
Megkezdődtek a Rákóczi Szövetség nagy hagyományú óvoda pedagógus és tanító találkozói. Január végéig csaknem 1000 külhoni óvoda pedagógust és tanítót fogadnak Sátoraljaújhelyen, mondta el a szervezet hálózatfejlesztési igazgatója. Szilágyi Zsolt szerint a cél a pedagógusok hivatás tudatának megerősítése, hiszen az ő szerepük elengedhetetlen a határon túli magyarság fennmaradásában.
Ezen a rendezvényen olyan óvodapedagógus és tanítókat várunk Sátoraljaújhelyre a Rákóczi táborba, akik a magyar iskola választási programban meghatározó szerepet töltenek be, ugyanis a gyermekek, amikor bekerülnek az óvodákba, általános iskolákba, akkor ők azok a személyek, akik anyanyelven tanítják és szólnak ezekhez a gyermekekhez. Alapvetően a szülők döntésén is múlik ez, tehát hogyha a szülők magyar óvodát, magyar általános iskolát választanak a gyermeküknek, akkor onnantól kezdve már az óvónő felelősség vagy a tanítónők felelőssége, hogy anyanyelvükön tanítsák gyermekeiket, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy az a több ezer óvónő és tanítónő, aki ebben a szerepkörben található és ebben a szerepkörben munkálkodik, ezt helyesen és a saját kötelességüknek megfelelően bölcsen teszik, hogy anyanyelven tanítsák a gyermekeket, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy ez a magyarságnak, a szórványban élő magyarságnak az egyik záloga. Január végéig rendezzük meg ezeket a különböző hétvégi találkozókat, itt igyekszünk a Kárpát-medence külhoni régióit lefedni. Közel 1000 külhoni óvodapedagógust és tanítót fogadnak a Rákóczi Szövetség ezen hétvégi rendezvényei január végéig.
Az új nemzeti alaptantervnek megfelelően az állami fenntartású középiskolákban 2024-ben már választható tárgyként sem lesz elérhető a művészet történet, mint önálló tárgy. Érettségizni gimnáziumokban és szakgimnáziumokban sem lehet majd ebből a tárgyból. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A művészettörténet eddig is csak választható tárgy volt a gimnáziumi oktatásban, csak fakultáció keretében vagy külön fenntartói engedéllyel lehetett tartani és választható volt az érettségi tárgyak között is. Ez a lehetőség 2024-től megszűnik, és ezzel párhuzamosan a film- és médiaismeret oktatását is kivezetik a tantervből. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottsága szerint ez a döntés elfogadható, és átgondolatlan. Közleményükben azt írták, a művészettörténet tantárgy kivezetése a művészettörténeti egyetemi képzésre felvételizők számának csökkenését is magával vonja, ami hatással lehet a múzeológiai, műemlékvédelmi, múzeumpedagógiai, tudományos szakemberek utánpótlására is. A pedagógusok szakszervezete szerint a változtatás azért elfogadható, mert azáltal csökkennek a tanulók terhei. A szakszervezet elnökét, Totyik Tamást hallják.
Maga a kivezetés nem biztos, hogy gond. Ugyanis a 2020-ban, amikor a nemzeti alaptantervet bevezették, akkor egyértelmű volt, hogy ez a tantárgy meg fog szűnni, és ez beintegrálódott a rajz vagy a művészet ismeretek tantárgyába, tehát a rajz és vizuális kultúrába. Tehát innentől kezdve tiszta és egyértelmű volt, hogy ebben nem lehet majd érettségizni. Ezt az álláspontot egyébként az akadémia is elfogadta, és a szakszervezetünk is támogatta ezt, mert azon az állásponton voltunk, hogy a tanulóknak a munkaterheit csökkenteni kell, és egy 11. évfolyamon tanuló tanulónak heti 35-37 órája van, most még 38. órának egy másik tantárgyat benyomni, az nem biztos, hogy életszerű volt.
A Belügyminisztérium közleménye szerint a művészettörténet tantárgy tartalma részben a korszerűbb, a kreativitást előtérbe helyező vizuális kultúra elnevezésű tantárgy tartalmában, részben az irodalom, a történelem és a földrajz tantárgyak tartalmaiban jelenik meg. Hozzátették, a tantárgy megszűnése a közismereti tantárgyakat tanító középiskolákat érintette, a művészeti szakgimnáziumok esetében azonban a szakirányú szakképesítés minősítés megszerzéséhez a művészettörténeti tanulmányokat továbbra is el kell végezni.
7. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet és a DUE média hálózata nagy magyar filmteszt diákoknak országos edukatív vetélkedőt. Domanics András összefoglalója.
A Nemzeti Filmintézet nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákokat és a fiatalokat megszólítsa, így született meg az együttműködés a DUE média hálózattal is, mondta el az M1 televíziónak adott interjúban K.L. Csaba, a Nemzeti Filmintézet főigazgatója.
Korunkban, amikor a tudásnak nagyon nagy része a vizualitáson keresztül jut el az emberi agyakba, akkor ezt hogy tudják értelmezni? Nagyon fontos, hogy a korábbi filmek tartalmá is tisztában legyenek, hiszen ezeknek a filmeknek egy-egy mondata, vagy akár figurái is beépültek szinte az életünkbe. Ugye idézzük ezeket a klasszikus filmes mondásokat. Egy-egy színész olyan, mint a családtag lenne. Tehát ebbe a kultúrkörbe ágyazódnak be a filmteszt által a fiatalok.
Már több mint 23 ezeren töltötték ki a nagy magyar filmtesztet, tette hozzá K.L. Csaba.
Ez a tábor, ez 23 ezes tábor, ez már a miénk. Tehát ez a mi szurkolóink, hogy úgy mondjam, a magyar filmeknek a szurkolói, és azt hiszem ebbe talán ez a legfontosabb.
Az első online fordulóba február 8-áig lehet becsatlakozni. Erről már Szajli József, a DUE média hálózat alelnöke beszélt az Inforádiónak adott interjúban.
A verseny folytatódik majd tovább a második és harmadik fordulóval, amiben már csak a 14 és 20 év közötti fiatalok vehetnek részt. És a Nagy Magyar Filmteszt végén a nyertesek majd egy kétszemélyes görögországi utazást, vagy egy szuper iPhone vagy Samsung telefont nyerhetnek. Na de addig még hosszú út vezet, be kell jutni a közép döntőbe. Oda az 1000 legjobb tesztkitöltő fiatal juthat majd be, és aztán utána onnan 10 jutnak a döntőbe, akik egy színpadi tévésó keretében mérik majd össze filmes tudásukat.
Szali József hozzátette, a tesztben felidézik a 125 éve indult magyar moziipar legfontosabb állomásait, hogy a fiatalok megismerjék a magyar film múltját és jelenét. A Nagy Magyar Filmteszt elérhető a nagydiáktesztek.hu vagy a filmteszt.hu oldalon, továbbá telefonos applikáción.
A pénzügyi és vállalkozói tudatosság növelése érdekében március 4-e és 8-a között immár 10. alkalommal rendezik meg a Pénzhét rendezvénysorozatot. A programok célja, hogy a mindennapokban használható gyakorlati ismereteket adjanak a diákok számára, mondta Hergár Eszter, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnöke, akivel Szabó Gergő készített interjút.
Minden tanévben egy hetet a diákok kiemelten tudnak foglalkozni pénzügyi és vállalkozási alapismeretekkel általános és középiskolában. Március 4-e és 8-a között lesz ez a témahét megrendezve az általános és középiskolákban. A témahétnek a célja az, hogy a mindennapokban használható gyakorlati pénzügyi és vállalkozási ismereteket játékosan, élményszerűen adja át a diákoknak. Ez az egyik cél. A másik cél pedig az, hogy a tanárokat az új pedagógiai módszerek kipróbálására ösztönözzük.
Hogyan és mennyien vehetnek részt ebben a programban a diákok?
Az iskolának kell regisztrálnia, a Pénzhétnek van egy külön honlapja, és ott egy online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre. Egyszerű, pár percet igénybe vevő regisztráció, és ezt követően minden a Pénzhéttel kapcsolatos anyag átadása ingyenes. Egyrészt a Pénzhét tananyagoknak az átadása és maguk a tananyagok ingyenesek, másrészt a Pénzhéthez kapcsolódik tanár továbbképzés, tehát a tanári felkészülést segítjük a már megszokott módon, mint a videók és e-learning tananyag formájában. És vannak kísérőprogramok is, tehát nem csak az iskolai oktatásban lesz a főszerep a pénzügyeké és a vállalkozási ismereteké, hanem lesznek kísérőprogramok is, érdekes pénzügyi, tőzsdei versenyek is, és ezeken minden évben elég sok diák részt vesz, úgyhogy reméljük, hogy a jubileumi 10. pénzhéten is nagyon sok diák fog részt venni a kísérő rendezvényeken is. És mi minden évben arra törekszünk, hogy érdekes és hasznos gyakorlati tudnivalókat adjunk át a diákoknak. Tehát én azzal bátorítanám a diákokat, hogy azért is érdemes részt venni egy ilyen órán, mert olyan ismeretekkel gazdagodnak, amiket utána az életben fel tudnak használni. A másik pedig, hogy én a játékokban való részvételre is ösztönzöm a diákokat, ugyanis azon kívül, hogy sok mindent megtanulhatnak, például van egy ilyen részvényes játékunk, ahol lehet kereskedni a tőzsdén, lehet ilyen tőzsdei döntéseket hozni, nagyon sok kísérő esemény van, és ott további tudással gazdagodnak, és hogyha ügyesek, akkor még nyereményekkel is gazdagodhatnak.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!